Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Imádkozzunk kezdő énekünk néhány sorával. Istenünk, szólj hozzánk, hívunk és várunk. Te töltsd be minden hiányunk. Küldd el közénk szent lelkedet, hogy hitünk lángját gyújtsa meg. Te segíts, hogy a fül, a szem figyeljen reád csendesen, és gondolatunk közd ide, hogy egy se szálljon messzire. Amen. Hallgassuk így Isten igéjét, amelyet a mai alkalomra, Biblia vasárnapra igehirdetési alapul kaptunk, és amelyet János evangéliumából olvasok, az 5. fejezetből a 39. verstől a 44-ig a következőképpen. Jézus mondja, ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. És mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeret. Én az atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az Istentől van, nem keresitek? Ez a mai nap evangéliuma. Áldunk téged, Krisztus! Keresztény gyülekezet, drága testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Ma, Biblia vasárnapon, amikor ezt a vádló, életjobbító, gondolkodás, változtató igét kaptuk, tanúi lehetünk annak, amit Jézus önmagáról tett kijelentései nyomán megeleveníti a Szentírás szavait, az Isten ígéreteit. Megvizsgáljuk Jézus jogos kritikájának alapját az akkori hallgatóságra vonatkozóan, és ezért megengedjük, hogy a Szentlélek nyitogassa a szívünket, fülünket, szemünket és értelmünket. Nemrégen láttam egy filmrészletet, egy csoda folytán, éjszaka életre keltek a múzeumban kiállított bábuk, emberek, állatok. A múzeumőr megpróbálja elmondani ezt egy látogatónak, de bolondnak nézi, mindaddig, amíg saját maga szemével meg nem győződik róla. Megelevenedik, életre kel, és értelmet nyer minden. Ezzel az örömhírrel jön keresztelő János, János evangéliuma elején. Így vall a maga munkájáról, így vall Jézus Krisztusról. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Amikor keresztelő Jánostól megkérdezik, hogy ki vagy te, vajon Illés, vagy a proféta, ki vagy, akkor ezt mondja Ézsaiás szavait idézve. Én kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás proféta megmondta. Keresztelő János, János evangéliuma elején Jézus Krisztusról tesz bizonyságot, ezzel az örömhírrel jön, amikor megismeri Jézusban az emberfiát, a messiást, az üdvözítőt. Saját küldetéséről beszél így, én csupán kiáltó hang vagyok a pusztában. És itt ebben a részben, János evangéliumának 5. fejezetében Jézus így vall az ő munkájáról, ő volt az égő és világító fákja. De ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. Keresztelő János, János első követői vagy a kánai mennyegző vendégei, Nikodémus, a samáriai asszony és a meggyógyított betegek mind megtapasztalják. Itt János evangéliumának az elején ezek a történetek szerepelnek, mind megtapasztalják, hogy Jézus Krisztus az Isten embert mentő szeretetét hirdeti, és annak megfelelően cselekszik az emberek között. Ami eddig csak profécia volt, ami eddig csak az emberek szívében váradalom volt, ami eddig csak az Isten felé reményként és sóhajként hangzott el, az most mind megelevenedik, valósággá válik. Isten ígérete valósággá válik. Hogy eljön a világ üdvözítője, hogy eljön a világ megváltója. De vannak, akik nem hisznek. Vannak, akik nem hisznek a szemüknek és a fülüknek sem. Valami mást akarnak, vagy akarnának hallani és látni. Nem fér a fejükbe, nem fér a szívükbe, amit Jézustól hallanak, és amit Jézustól látnak. Vannak, akik nem hisznek. Ők éppen az írásmagyarázat mesterei, a törvénytudók, a betűk és a szavak ismerői, a zsidók vezetői. Miután Jézus szombaton gyógyítja meg a Betesda tavánál a 38 éve béna embert, üldözni kezdték őt. És ez a rész, amelyet fölolvastam, már erről tanúskodik. Jézust üldözőbe veszik, azt keresik, hogy hol vethetnének tört neki, miként gáncsolhatnák el, miként húzhatnák csőbe. Mert nem fér a fejükbe és a szívükbe, hogy ő az Isten fia. Előítéleteiknek a rabjai, az elvárások emberei, és a számonkérések mesterei ők. Szemük, fülük, szívük csukva van a világ megváltó csodái és tanítása előtt. Pedig látszólag pontosan ezért kutatják az írásokat. Éppen ezért kutatják az írásokat, szinte éjt-nappallá téve, hogy érzékenyek legyenek rá, amikor Isten ígéretei majd beteljesülnek. De nem tudják, nem érzékelik, hogy ez a majd, ez most van, az ő idejükben, most Jézus Krisztusban. Jézus megeleveníti, éli és tanítja Isten határtalan befogadó szeretetét, és éppen ezért, divatos szóval élve, éppen ezért fagynak le a zsidó vezetők. Az ő fejükben, az ő szívükben nem fér bele az emberfia megjelenése. Pedig éppen őt várják. Szinte érthetetlen ez a mi számunkra, mai igeolvasók számára. Mégis érthető, hogyha abból a szemszögből nézzük, hogy Jézus egészen mást hozott, mint ami az ő elvárásaik lettek volna. Jézus egészen mást hozott, mint amit a törvény alapján ők úgy gondoltak, hogy be kell majd teljesítenie. Jézus kijelentései, amelyben vádolja őket, így szólnak, életet, örök életet keresnek, de nem találják meg. Nincs meg bennetek az Isten szeretete, mondja másodszor. Az emberi elvárások felől közelítenek a hatalmas, szuverén Úrhoz. Tudjuk nagyon jól saját élettapasztalatunkból is, hogy ez nem helyes megközelítés. És a harmadik, amit mond Jézus róluk, nem keresik az Isten dicsőségét, hanem az emberi dicséretet keresik. Eltévesztették a valaha kijelölt célt. Amikor Fülöp megkérdezi az etióp kincstárnoktól, hogy érted is, amit olvasol, akkor arra őszinte választ kap, hogyan érthetné meg, amíg valaki meg nem magyarázza. De hogyha ők, az írástudók, a zsidó vezetők azt gondolják, hogy náluk van a magyarázat, ők tudnak mindent, ők a legbölcsebbek és legokosabbak, akkor eltévesztik a valaha kijelölt célt, és nem értik igazán az Isten igéjét. vagy félreértik, vagy belemagyaráznak. Belemerevettek saját vélt vagy valós tekintélyükbe, és a magas lóról nem lehet megközelíteni, nem lehet befogadni az evangéliumot, Jézust. Így bátorít először minket a mai igehallgatókat, a mai kor írás értőit Jézus, hogy legyünk el- és befogadók. Legyünk elfogadói az ő igéjének, és befogadói az evangéliumnak. Legyünk el- és befogadók, amikor Isten szavát, igéjét, ígéreteit olvassuk és halljuk. Amikor a Biblia egy-egy története megszólít minket, amikor megelevenedik előttünk, amikor talán Dáviddal együtt halljuk Nátán proféta ítéletét, te vagy az az ember, és magunkra ismerünk. Csendesedjünk el, és halljuk meg, hogy mit mond az ige nekünk. Mire bátorít, mire buzdít, mire kényszerít. Amikor a tékozló fiúban, vagy éppen ugyanebben a történetben az otthon maradott, kemény szívű bátyjában ismerjük fel magunk életét, magunk történeteit. Vagy akár Péter apostol fogadkozásában ránk mutat az ige. Ne térjünk ki előle. Dobjuk el minden elvárásunkat, és hagyjuk, hogy megalázzon, és aztán utána felemeljen az ige. Amikor a Szentírás szavai szólnak, a fegyelem és a figyelem idejét éljük át. Minden hang háttérbe szorul, hogy teret kapjon Jézus szava, hogy teret kapjon Jézus maga. Hagyjuk, hogy megelevenedjen immár 2000 év távlatából Isten üzenete. Bátorítás ez a számunkra, hogy nyitott szívvel olvassuk és hallgassuk az Isten igéjét. Én ezt a képet használom, hogy nyitott szívvel, de én ezzel a képpel fejezem ki, de lehet jobbat is kitalálni, és használhatjuk azt a képet is bátran. Én a szívem tájékán szoktam érezni, hogyha igazán megszólít egy ige. Szívem tájékán szoktam érezni, hogyha talál, hogyha rám talál, hogyha megtalál az ige. Nem csak a simogató igéket szoktam így érezni, hanem azt is, amikor szíven üt az ige, amikor életjobbításra szólít fel engem. Bátorítás ez, hogy nyitott szívvel olvassuk és hallgassuk az Isten igéjét. Az ige megszólal, megszólalhat ma is bennünk, körülöttünk, akár általunk is. Rezonálhat bennünk egy-egy történet, vagy egy-egy szereplő. Magunkra ismerhetünk. Az ige ma is ugyanúgy élő és ható. Élesebb minden két élő karnál, mondja a Szentírás. Két fontos szó van még ebben az ige részben, amire ki kell térnünk. Az egyik a bizonyságtétel szava, a mártíria, és a dicsőség, a doxa szó. Jézus idejében tudjuk talán, hogy két tanú kellett ahhoz, hogy valakinek az igazságát, az igazát bebizonyítsák. Ha két tanú ugyanúgy vallott egy-egy eseményről, akkor azt igazságként fogadták el a bíróságon. Két tanú kellett valamely igazság bizonyítására. Jézus Krisztus itt ebben az ige részben, az ezt megelőző és az ezt követő versekben öt tanút hív maga mellé. Öt tanút hív, hogy bizonyítsák, hogy ő valóban igazat beszél, igazat szól és igazat cselekszik. Ez az öt tanú a következő. Az Atya. 43. versben ezt olvasom, én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Az Atya, aki bizonyságot tesz Jézus mellett. Más helyen ezt írja, az Atya, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha, arcát sem láttátok, és az igéje sincs meg bennetek maradandóan, mert abban, akit ő elküldött, nem hisztek. Az Atya, aki bizonyságot tesz Jézus Krisztus mellett. Másodikként megemlíti Keresztelő János bizonyságtételét, amelyről már szóltam. Így beszél róla, ő volt az égő és világító fákja. Harmadikként az írásokat említi, ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. A cselekedeteiről beszél a 36. versben, mert a feladatok, amelyeket az Atya rám bízott, hogy teljesítsem azokat, tehát azok a cselekedetek, amelyeket elvégzek, maguk tesznek bizonyságot arról, hogy engem az Atya küldött el. És a végén pedig, 46. versben Mózest hívja tanúbizonyságul, hogy mindaz, amit ő beszél, amit ő cselekszik, az igaz. Jézus nem maga bizonygatja a maga igazát, hanem tanúkat hív. Beállunk ebbe a sorba mi is. Bizonyítjuk-e? Tanúbizonyságot teszünk-e Isten igazsága, Jézus Krisztus igazsága mellett? Beállunk-e ebbe a sorba? Az Atya, a Keresztelő János, az írások, a cselekedetek és Mózes után. Krisztus követői és hirdetői közé. Azok közé, akik egészen bizonyosak abban és hitükkel abba kapaszkodnak, hogy Krisztus az Atyától jön, Krisztus az Atya akaratát cselekedte ezen a világon, és Krisztus így váltotta meg a bűnös embereket. Krisztus követői, Krisztus hirdetői közé beállunk-e ebbe a sorba? A másik szó, amelyet említettem, a dicsőség szava. Kétfajta dicsőséget említ Jézus. Azt a dicsőséget, amely itt a földön tapasztalható, emberektől emberekig tart, dicséret vagy elismerés, földi síkon működik ez a dicsőség vagy dicséret. Amikor egymást körbeudvarolják az emberek, amikor lenyomják a gyengébbet és behódolnak az erősebbnek, amikor az ember dicsőségét keresik, vagy keressük. Ez az egyik dicsőség, amelyről itt Jézus beszél, amely emberektől embereknek adatik. A másik dicsőség pedig, amely az emberektől az Isten felé törekszik. Van miért dicsőíteni az Istent. Életünk minden napja Isten előtti hálaadással kezdődhet, és azzal is fejeződhet be. Van okunk Istent dicsőíteni. Egyik kedves úrvacsorai részem az, amikor rész az a liturgiában, amikor ezt mondjuk, ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdő egész anyaszentegyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Ebben a pár szóban, ebben a hosszú mondatban azt gondolom minden benne van. Célja van ennek a dicsőítésnek. Az, nem az, hogy Isten dicsőségesebb legyen, hiszen a mi dicsőségmondásunk által nem lesz dicsőségesebb, hanem az, hogy mi magunk az Isten dicséret által épüljünk, erősödjünk a hitben. Hozzá kapcsolódjunk az angyalok dicsőítéséhez, a mennyei seregek dicsőítéséhez, földön küzdő egész anyaszentegyháznak a szavához, amikor Istent dicsőíti. Megelevenít hát a Szentírás minket is, és megkérdezi tőlünk. Tanúságot akarsz-e tenni Krisztus mellett, az Isten fia mellett, a te megváltód és urad mellett? Tehetjük szóval, cselekedetekkel, hogy Isten szeretetéről beszélünk, és Isten szeretetét árasztjuk, sugározzuk tovább. Beszélhetünk Isten irgalmáról és kegyelméről, és cselekedhetjük az irgalmasságot és a kegyelmet, a bűnbocsánatot, a másoknak való megbocsájtás tudományát, amely Krisztusban jelent meg és bátorít. Bátorít, hogy Isten dicsőségét keressük és Isten dicsőségét hirdessük. Bátorít arra, hogy így éljük a mindennapjainkat. Reggeltől estig. Hogyan? Egészen bizonyos vagyok benne, hogy talán mindannyiunkban felmerül a kérdés, hogyan? Nem a magunk leleményességéből vagy erejéből, nem azért, mert mi magunk olyan jók volnánk, vagy olyan lelkesen lehetünk az evangélikus egyház tagjai, keresztény emberek, hanem egyedül a Szentlélek áldásával. Így induljunk tovább mai utunkon, így áldja meg Istenünk a továbbvívő gondolatokat, töprengéseket, életjobbító üzenetének hatását. Amen. Imádkozzunk. Irgalmas Istenünk, kérünk, tedd lelkeddel élővé és hatóvá hozzánk szóló szavaddá mindazt, amit apostolaiddal és profétáiddal megírattál a Szentírásban, a mi üdvösségünkre. Világosítsd meg szívünket, tisztítsd meg ajkunkat, újítsd meg életünket, hogy igédnek figyelmes olvasói, engedelmes megtartói és hűséges bizonyságtevői legyünk. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik, mind örökkön örökké. Amen.